Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Magyarországon először a Semmelweis Egyetemen végeztek két rosszindulatú vesedaganatos betegen fagyasztással végrehajtott műtétet. Rezsek Győző kérdezte Deák Pál Ákost, a Semmelweis Egyetem docensét.
Az eljárás lényege, hogy ultrahang vagy CT vezérelve egy kezelőtűt vezetünk a daganatba, és azt nagyon-nagyon alacsony hőfokra hűtjük le. A daganat széli részén is mínusz 40-mínusz 20 Celsius fok közötti hőmérséklet mérhető.
Magyarországon először a Semmelweis Egyetemen végeztek ilyen műtétet rosszindulatú vesedaganatos betegeken. Ez lehet azt mondani, hogy mérföldkő?
Mindenképpen ez egy hatalmas űrt töltött most be. Nagyon sokáig vártunk arra, hogy olyan vesedaganatok esetén is alkalmazható legyen ez az eljárás, amik a vizelet elvezető rendszer közelében helyezkednek el. Ez azért nagyon fontos, mert a vizelet elvezető rendszer nagyon érzékeny a magas hőmérsékletekre. Eddig ezeket a daganatokat rádiófrekvenciával vagy mikrohullámú kezeléssel tudtuk célba venni.
Azt is fontos elmondani ezzel az eljárással kapcsolatban, hogy idős szívbetegeknél is megoldást nyújthat ez a beavatkozás, mert hogy ennek köszönhetően nincsen szükség altatásra.
Helyi érzéstelenítésben elvégezhető a beavatkozás. Tekintettel arra, hogy ez nem mindig egy rövid intervenció, elképzelhető, hogy egy kis vénás bódításra szükség van, de közben folyamatosan lehet kommunikálni a pácienssel. Nem szükséges hozzá olyan mélységű narkózis, mint egy nyitott műtétnél.
Két betegen végeztek ilyen műtétet a Semmelweis Egyetemen, róluk mit lehet tudni, hogy viselték azóta? Gondolom nyomon követik, kontrollvizsgálatok mit mutatnak?
Mindkét beteg tökéletesen van, másnap otthonukba távozhattak, tehát ez karácsony előtt történt, együtt tudtak ünnepelni a családjukkal. Az intervenciós radiológiai beavatkozásokra általánosan jellemző az, hogy nem igényelnek hosszú benfekvést, és hamar visszatérhetnek a páciensek az eredeti életvitelükhöz. Nem szükséges hosszas kórházban fekvés, nem szükséges varratszedés, stb. Sebgyógyulásról sem beszélhetünk.
Szigma, a holnap világa.
Az ELTE járvány modellezője szerint a következő hetekben még további 3500 beteg halálát okozhatja a koronavírus járvány Magyarországon. A napi halálozási adatok száma még március idusán is meghaladja majd az 50-et, és majd csak májusban szűnik meg teljesen. Számításai szerint azonban március közepére a fertőzöttek száma már 1000 alá csökkenhet. Tatár Tímea kérdezte a továbbiakról Vattai Gábort, az ELTE TTK komplex rendszerek fizikája tanszék vezetőjét, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát.
Hát az esetszámok most már több hétre visszamenőleg követik azt a görbét, ami elméletileg leírja ezt a járványt az elejétől fogva, és ezért most viszonylag megbízható adatokat kapunk. Ez szerint elég gyorsan halad lefelé a járvány. A hónap végére körülbelül 2000 esetre csökken az esetek száma naponta, és március közepére pedig körülbelül 1000 esetre megy vissza naponta.
Mi mindent lehet elmondani az ötödik hullámról? Miben volt újabb, másabb, mint a korábbiak?
Talán abban, hogy sokkal gyorsabb felfutású, sokkal gyorsabb lefutású volt az eddigiek, és sokkal több embert érintett, mint az eddigi hullámok. És hát a kórházi és a halálozási adatokból azt látjuk, hogy összességében tényleg enyhébb volt, mint a korábbi hullámok.
Hogyha a földrajzi szempontokat vesszük figyelembe, akkor megállapítható-e valamilyen különbözőség a korábbiakhoz képest?
Míg az eddigi hullámok azok viszonylag lassan haladtak felfelé ehhez a hullámhoz képest, ezért ott mindig kiegyenlítődött a fertőzések száma országszerte. Viszont ennél már nagyon gyors volt az emelkedés, és nagyon függött attól, hogy mekkora forgalom zajlik egy adott helyen, tehát Budapesten tört ki először, nyilván oda került be legelőször, és tulajdonképpen onnan haladt kifelé, és attól függően, hogy egy-egy megye mennyire van rákapcsolva a gazdaság vérkeringésére haladt kifelé. És így egy eleinte akár két hét, a végére pedig ilyen durván egyhetes különbségek alakultak ki a helyzetben Magyarország különböző megyéi között.
Hogyha a mostani tendencia folytatódik, akkor az ötödik hullám az mikorra csenghet le?
Hát a mai tendenciák alapján lényegében a hónap végére, március közepére egészen biztosan lecseng maga a járvány, tehát a fertőzések átadása. A kórházakban még ekkor is lesznek sokan, és a kórházakban lassan fognak gyógyulni az emberek, tehát az még egy hónappal tovább elhúzódik lényegében.
Ugye a negyedik hullám sem ért véget tulajdonképpen, hiszen mielőtt igazán leáldozott volna, jött az ötödik. Most van-e hasonló rosszra kilátásunk?
Az, hogyha egy új variáns megjelenik, az akkor egy új helyzetet teremt. Egyelőre nem hallottunk még ilyenről.
Szigma, a holnap világa.
Rendkívül értékes leletanyaggal rendelkezik az az avarkori temető, amelyet az elmúlt hónapokban a Baranya megyei Babarcnál tártak fel, mondta a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója. Elsimon László hozzátette, a feltárás során különböző fegyverek, kardok, lándzsák és kopják, ezüst ivókürt, arany ékszerek, aranypénzek, valamint aranyozott lószerszámok is előkerültek. Roszkonyi Ádám interjúja.
Babarcon, Baranya megyében autópályépítésnek köszönhető a Nemzeti Múzeum, illetve még korábbi régészeti jogelődünk a várkapitányság megbízásából kezdte el a Janus Pannonius Múzeum azt a feltárási munkát, amelynek eredményeképpen hihetetlen értékű lelet került elő. 7. századi avar temető, ráadásul egy olyan katonai temető, amelyben kifejezetten értékes leletek láttak napvilágot. Ez egy olyan szintű régészeti lelet, amilyenre évtizedek óta nem volt példa ebből a korból. Nagyon gazdag sírok, láthatólag módos, tehetős katonáknak a sírjai, mind tudományos szempontból, mind művészeti és mozológiai szempontból szenzációnak számít ez a lelet. Óriási nagy a terület. Igazság szerint a régészeti feltárást érdemes lesz folytatni az autópálya építési területén túl is a későbbiekben. Tavaly kezdődött a ásatás október 25-én, kb. 25 ezer négyzetméternyi területet humuszoltak le, és a legmodernebb eszközöknek a felhasználásával zajlott a munka. Nagyon sok sírt tártak föl. Ráadásul az az érdekessége a dolognak, hogy lovas temetkezést is, és külön lósírokat is, és mindezekhez nagyon díszes eszközök is csatlakoztak. Ugye a temetőnek a sírainak a többségében volt aranytárgy, a legtöbb sírban nem is csak egy, hanem több aranytárgy, ez önmagában rendkívül ritka. Ráadásul nagyon sok római kori aranypénz, illetve bizánci aranypénz került elő, II. Justinus, Héraklaitosz, stb. Korból származó bizánci pénzekről beszélhetünk, hogy ezek úgynevezett halotti obulusok voltak, azaz a halottnak a szájába helyezték őket azzal, amiatt a hirdelem miatt, ugye, hogy majd a túlvilágon is, pontosabban a túlvilágon való átvezető úton is tudjanak mivel fizetni. Fegyverek kerültek elő, fegyververetek, csontdíszítések, voltak olyan fegyveres férfiak, akiket veretes övvel, karddal, láncsával, kopjával, íjjal és nyilakkal temettek el. Előkerült egy nagyon szép ezüst ivókürt, üvegpohár, gyönyörű szép aranyfülbevalók, én most megnéztem a kiállításon, és ezeket a fülbevalókat már megpucolva, tényleg ötvös művészeti remekek, aranyozott bronz, lószerszámok kerültek elő, ez is ferezekkel díszített lószerszámok is. Tehát azt kell mondjam, hogy páratlanul gazdag avarkori leletről van szó.
És igazgató, ezek a leletek majd a Magyar Nemzeti Múzeumban kaphatnak helyet?
Nem. Ezeket a leleteket a területileg illetékes múzeumban, a Pécsi Janus Poloniusban fogjuk elhelyezni, illetve már ott van az ő gyűjteményükben, egy jó részében már megtörtént a restaurálása, sajtótájékoztató keretében egy rögtönzött bemutató formájában nyilvánosság elé is tártuk, de tervezzük azt a Pécsi Múzeummal közösen, hogy Budapesten is csinálunk vele egy kamara kiállítást, hogy megmutassuk, hogy a régészeti munkának milyen eredményei lehetnek, mennyire nem szabad lebecsülni a nagy beruházásoknál elvégzendő régészeti feltárást, mert nem ismert régészeti lelőhelyek is előkerülhetnek, tehát olyanok, amelyek nincsenek regisztrálva. Vagy, mint ebben az esetben is volt, vélelmeztek ott egy régészeti lelőhelyet, de egy másik korszakhoz tartozott, és óriási nagy meglepetés volt, hogy egy ilyen gazdag avarkori temető került elő. Mindez azt mutatja, hogy muszáj lesz elkészíteni Magyarország régészeti topográfiáját, amit most már jó régóta halogatunk. Az ország nagy részére nincsen egy érvényes, jó színvonalú digitális adatbázisunk, hogy hol vannak régészeti lelőhelyek, addig, amíg ez nincsen meg, nagyon nehéz lesz jobban detektálni azt, hogy hol érdemes régészeti munkát végezni, és hol nem.
Az ez irányú törekvéseket segíti majd a januártól működő Nemzeti Régészeti Intézet is?
Igen, ezeket a folyamatokat és az elvégzendő munkának a gyorsítását és erősítését nagymértékben szolgálja az, hogy fél éves előkészítéssel, a kormány támogatásával egy rendkívül fontos integráció zajlott le. A széttagolt régészeti feladatellátó szervezetet azt egységesítettük, és a Nemzeti Múzeumban létrejött a Nemzeti Régészeti Intézet, amely magába foglalja a korábban a várkapitánysághoz tartozó régészeket is, és a munkatársak mellett sikerült az eszközöket, gépeket, a tudományos munkához és a feltáráshoz szükséges berendezéseket is a Nemzeti Múzeumba áthoznunk. 106 kiváló kollégával lettünk gazdagabbak, egy rendkívül ütőképes, fölkészült nemzetközi összehasonlításba is nagyon magas színvonalú munkavégzésére alkalmas csapata van most a Nemzeti Múzeumnak, és ez a csapat, a Nemzeti Régészeti Intézetnek a csapata vidéki múzeumokkal és a társszervezetekkel is kiváló viszonyban együttműködve végzi majd az ország valamennyi területén a régészeti föltárást, illetve koordinálja a régészeti föltárást, hiszen a területek illetékes múzeumokat semmiből nem adjuk ki. A feltárási jogosultsága náluk maradt, közösen tudjuk minél magasabb színvonalon lehetnek és elvégezni.
Szigma, a holnap világa.
2019 óta dolgozik együtt a Szegedi Tudományegyetem az egyik legrangosabb párizsi felsőoktatási intézménnyel, az École Polytechnique-kel és a kaliforniai TriAlpha Energy vállalattal, hogy olyan lézeres technológiát fejleszten ki, ami megkönnyíti és biztonságosabbá teszi a feleslegessé vált nukleáris fűtőelemek kezelését, tárolását. Az úgynevezett lézeres úton előállított neutronokon alapuló transzmutátorról és a kutatás jelenlegi állásáról Osvai Károlyt a projekt végrehajtására alakult STE Nemzeti Lézeres Transzmutációs Laboratórium szakmai vezetőjével, Király István Dániel beszélgetett.
Az atomenergia felhasználásának egyik hátulütője, hogy utána marad olyan anyag a kiégetett elemekben, ami oxid és sugároz. Ez az anyag mennyiség nagyon kicsi, egyébként, tehát egy tonnányi kiégett fűtőelem mindössze 2,5 kg, tehát nagyon kicsi mennyiségről van szó, de mégis ez okoz problémát. Azért okoz a problémát, mert ez kb. 100-200 ezer évig még sugároz, tehát ezzel kell valamit csinálni. Erre néhány módszert kidolgoztak, részben emberek, részben pedig gyakorlatilag is mondották, hogy ez működőképes, tehát úgy értem, hogy a dolog az működhet. A megvalósításra még eddig adós az emberiség. Az egyik ilyen módszer az az, hogy ezt az erősen sugárzó anyagot a fűtőelemből kivonják, és neutronsugárzáson teszik ki. Neutronsugárzás hatására ez a nagyon hosszú ideig sugárzó anyag rövidebb ideig sugárzó anyaggá változik. Tehát azt jelenti, hogy nem 200 ezer évig fog ez itt sugározni, hanem csak néhány száz éven keresztül. Ennek az az előnye, hogy a néhány száz éves időtartamra az emberiségnek a mérnöki része felelősséggel tud olyan műtárgyakat tervezni és építeni, ami azt mondja, hogy a ezer évig is a helyén áll, nem fog elmozdulni, nem történik vele nagy dolog. Ugyanilyen úgymond garanciát vállalni a ma mérnökeinek elég kockázatos, mondjuk 100-200 ezer évre előre. Ilyen geológiai megoldások vannak, de azért mégis azért ilyen bálható, hogy 200 ezer évre előre gondolkodni, 200 ezer évig az a mélységi tároló az érintetlen marad. Ennek azért a valószínűsége nem azt mondom, hogy kicsi, hanem nagy valószínűsége, de nem biztos. Tehát annál biztosabb a mélységi tárolóknak az élettartama, minél rövidebb ideig kereszt tervezni, mondom, hogy csak az egyiptomi piramisokra, vagy az ukrai, római, görög műemlékekre néhány ezer évesek is mindig egész állapotban vannak. Tehát ez a felvetés, hogy ezt a nagyon hosszan sugárzó anyagot, ezt neutronnak kell besugározni.
Hol tart most ez a technológia, létező dolog ez már?
Ez a technológia ott tart, hogy ez kísérletileg voltak erőművek és reaktorok, tehát a hallgatóknak nem kell aggódni a reaktor szó hallatán, tehát nagyon sok mindent a technikai, fizikai, műszaki zsargonban reaktornak nevezünk. Ilyen szempontból mondjuk egy mikrohullámos sütő is bizonyos szempontból egy reaktor. Tehát ez a technikai megnevezés a dolognak, tehát még egyszer, tehát ilyen reaktorokat készítettek már, amiben ezt a transzmutációnak nevezett eljárást, amikor a neutronnal besugározzák ezt a nagyon hosszan sugárzó anyagot, és az rövidebb ideig sugárzó anyagokra esik széllyel. Tehát ezt kísérletben ezt kimutatták, hogy ez működik. Az Amerikában is, úgy tudjuk az Oroszországban is, és talán Németországban is voltak erről vonatkozó kísérletek. Az ipari elterjedése ennek, hogy ez miért nem valósult még meg, egyrészt több oka van. Egyrészt van egy költséghatékony oldala, hogy ez hogyan lehet viszonylag költséghatékonyan megoldani. Másrészt pedig van az atomenergia felhasználásának egy általános
Még nyitott kérdése, ez az úgynevezett fűtőanyagciklus zárásának kérdése. Tehát itt az atomenergia tekintetében sohasem egy-két évről beszélünk, hanem mindig több évtizedről, akár 50-80 évről beszélünk. Tehát itt ilyen időtávlatban kellene megoldani a dolgokat. Ezek nem annyira sürgető dolgok, tehát ezeken dolgozni kell, de nem annyira sürgős ezenek a megoldás, hogy most azonnal kell megoldás, hanem ez egy hosszú folyamat, amíg a végleges megoldás kikristásodik. Tehát ilyen dolog például ez a fűtőanyag ciklus zárásának a kérdése. Tehát a kiégett fűtőanyag igazából, azt mondjuk, hogy kiégett fűtőanyag, de a kiégett fűtőanyagnak egy nagyon nagy része az igazából még hasznosítható. Tehát ez körülbelül kicsit olyan, mint hogyha az ember mondjuk egy kólát felbont, a kólában lészik 3-4 kortyot, abból egy kicsit kimegy a szénsav, és utána, mintha a kóla maradékát eldobná, mondaná, hogy ez már nem kell. Most ez lehet, hogy durva hasonló, de mégis így lehet ezt elképzelni, hogy abban még rengeteg minden dolog van, abban a úgynevezett kiégett kazettában, amit célszerű újrahasznosítani. Visszatérve, hogy ez a technológia halál, tehát jelenleg Európában és a világon az egyedüli olyan, amit ismerünk legalábbis. A Belgiumban épül egy úgynevezett gyorsító vezérelt kísérleti reaktor, aminek az egyik fő célja ennek a transzportáció technológiájának egy további kidolgozása. Tehát ez a kísérleti reaktor, ez az első fázisa, az 2026-27 körül kezd el működni, a végső kiépítése, amikor ténylegesen az erősen sugárzott anyagot a neutron sugárzásnak teszik ki, az 2035-36-ra tehető. Tehát még egyszer itt nem egy-két éves projektről beszélünk, hanem 10-20-30 éves projektekről beszélünk. Ez az eszköz ez úgy működik, hogy egy úgynevezett lineáris gyorsítóval, ahol elektromágneses térrel felgyorsítják az ionokat. Hozzáteszem, hogyha a hallgatók még emlékeznek a LCD-t, meg a LED TV, meg a plazma TV előtti időszakra, a normál csöves TV-képernyőkre, minden ilyen normál csöves TV-ben egy-egy ilyen gyorsító működött. Tehát ott mindenkinek a háztartásában volt ott egy-egy ilyen részecske gyorsító, csak nem tudott róla, hogy azt úgy hívják.
Katócsugárcsőként emlegettük.
Így van. Azt gondolta, hogy ez egy tévé, de mindegy, tehát ilyesmi eszközök vannak, csak ez sokkal nagyobb. Tehát mi az otthoni tévének a mélysége, a katócsugárcső hossza az 20-30 cm volt, addig egy ilyen lineáris gyorsító az inkább 300 méter hosszú, 300-400 méter hosszú, vannak kilométer, több kilométer hosszú gyorsítók is. Tehát egy ilyen több kilométer hosszú, a Belgiumban egészen pontosan egy fél kilométer hosszú gyorsító épül, ami felgyorsítja a benne lévő elektronokat, illetve ionokat, és azokkal keltenek neutronokat, és úgy idézik elő ezt a transzmutációt. Most a mi projektünkben, ami újdonság, az, hogy ezt a gyorsítót váltanánk ki egy lézeres gyorsítással. Tehát nem arról van szó, hogy ilyen kilométer hosszú épületet kellene építeni alagútrendszerrel és ilyen hosszú gyorsítóval, hanem egy viszonylag kicsi, tehát még viszonylag, tehát azt jelenti, hogy egy normál teremben elférő lézerrel hasonló, még nem teljesen ugyanaz, de hasonló módon lehet gyorsítani az ionokat, és aztán azokból neutront kelteni. Tehát igazából a projektünk azt célozza meg, hogy egy olyan neutronforrást készítsünk, egészen pontosan neutronforrás felé vezető úton kezdjünk el lépkedni, ez még jobb fogalmazás, aminek a végén sikerül olyan lézeren alapuló technológiát kifejleszteni, amivel a nagyon-nagyon költséges lineáris gyorsítókat tudjuk kiváltani a neutronok előállításában.
Mikorra készülhet el ez a berendezés? Ez is akár a következő évtized közepére csak, vagy akár már ebben az évtizedben?
A kísérleteink jelenleg ott tartanak, hogy kb. 20 éve, tehát megint csak, hogy a idők lehessen jól skálázni. Az első olyan publikáció, ami lézerrel keltett neutronról szólt, azt 1990-es évek végén, tehát 20 évvel ezelőtt keletkezett. Mi ott tartunk most, hogy az akkori lézerekhez képest sokkal kisebb teljesítményű, tehát sokkal költséghatékonyabb, mondjuk így, lézerrel tudunk most neutronokat kelteni, és az ilyenre vonatkozó első sikeres kísérlet az idén decemberben zajlott le a Szegedi Eliavszban, a Debreceni Atomkimunkatársaival közösen. Tehát ez egy nagyon fontos mérföldkövünk volt a projekt életében. Most ezt hogyan lehet skálázni? Tehát ebben a projektben az elkövetkező két évben azt gondoljuk, hogy a másodpercenkénti neutron számot azt terveink, reményünk szerint a jelenlegi néhány ezerről fel tudjuk növelni néhány millióra. Ez már elegendő lenne ahhoz, ha ez sikerül, azt gondolom, hogy ez sikerülni fog azért, de minden esetre a következő technológiai lépéshez elegendő lesz, hogy arra a magyar kormány, az Európai Unió, vagy a nukleáris ipar, vagy ilyen szempontból mindenki, aki ebben az egész dologban érdekelt, további összegeket áldozzon, hogy egy igazán erre a célra tervezett lézerrendszer és egyúttal reaktor épüljön. Tehát, hogy a megfelelő neutron számot az eredeti kérdésére konkrétan visszatérve, a transzmutációs szükséges neutron számot, az szintén egy olyan kb. Egy évtized munkájával lehetne lézerekkel előállítani.
Mikorra lehet ebből ipari felhasználású berendezés, mire számít? Természetesen, mint mondta, igen, csak az elején vannak a folyamatnak, de mit gondol, mikorra lehet ez alkalmazott technológia, mármint az önök által fejlesztett? Természetesen akkor, hogyha minden a terveknek megfelelően alakul.
A nukleáris ipar számára felhasználható technológia egy ilyen egy évtizedes távlatban képzelhető el, legalábbis most jelenleg. Hozzáteszem, hogy a nukleáris ipar az igen nagy igényű, most hát így mondom, tehát nekik nagyon-nagyon sok neutron kell másodpercenként, hogy ezt meg lehessen csinálni. Az iparnak, vagy mondjuk azt, hogy a civil felhasználásnak van számos olyan területe, ahol jóval kevesebb neutron is elegendő. Ilyen például az orvosi felhasználások, az orvosi úgynevezett izotóp készítés, tehát az izotóp készítés az azért szükséges, mert a Varaton a hallgatók által is ismert PET technológia, amikor elmennek a kórházba, a klinikákra, és ott PET-es vizsgálatnak vetődnek alá, akkor szintén izotópokat használ. Tehát, és ezen izotópok előállítása az szintén egy fontos feladat. Izotópok előállításához, ilyen orvosi diagnosztikai eszközök fejlesztéséhez, biológiai kutatásokhoz jóval kevesebb neutron is elegendő, sőt, nem csak neutron, hanem még ezt megelőző úgynevezett ionok, deutériumok, protonok is elegendőek. Tehát azt gondolom, hogy a kutatásunkból rövidebb időtávon belül, tehát egy ilyen 5-6 éven belül várható, hogy már olyan mennyiségű ricecskét tudunk gyorsítani, amivel a civil élet egyéb más területei, tehát mondom, főleg elsősorban az orvostudományok, diagnosztika, illetve az először anyagtudományok, gépjárműipar, stb. Az tud profitálni. A nukleáris ipar számára azért még több évre van szükségünk.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.